Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Szabó Eszter Judittel, a Pszichofóriú alapítójával beszélgetek. Nekem is eszembe jutott hirtelen most egy életkép, én is ki vagyok ezekre hegyezve, azt hiszem, csak lefelé nem lépek fel ilyen határozottan, mindeket sikerült ebbe a piaci kis parabolában. Valami laborvizsgálatra vártunk a egészségügyi intézményben, állami egészségügyi intézményben, és egy elég reménytelen helyzet volt valahogy, ahogy az itt lenni szokott, tehát körfolyosó, sorszám, ki jön, ki nem jön, nem tudom, tehát ilyen elég ramagy helyzet volt, és valahogy az tűnt fel, hogy egy elég rossz állapotban lévő betegnek szólt be egy nagyon kicsivel jobb állapotban lévő beteg. Tehát egy olyan szituáció volt, hogy valahogy az született meg bennem ott, hogy na, eljött az a pillanat, amikor ez a ember is be tud szólni valakinek, mert valószínűleg az élet többi területén egy eléggé vesztes vagy rossz helyzetben lévő illető, de most talált valakit, aki még nála is ramatjabb, és akkor csak annyi, hogy ott az ajtó, vagy nem, valamilyen gonoszkodó megjegyzés volt, szóval nem ugrottak egymást torkának, csak úgy éreztem, hogy na most itt végre ő is nyeregbe érzi magát. Azon gondolkozom az alapján, amit az előbb elmondtál, hogy azért egy ilyen hierarchiában is valószínűleg próbálják elhelyezni magukat az emberek, hogyha rögtön megtalálja azt a helyzetet, hogy na itt most ő uralkodik, vagy ő lehet feljogosítva, mihez egyébként nem lehet olyan nagyon hozzászokva az élete többi területén, és mégis azt érezte, hogy ezen a ponton most itt ő szólhat be. Keresik magukat ilyen módon a skálán az emberek? Mert nem, de azért kérdezem, tudom, hogy picit nincsen kihegyezve ez a kérdés, de ugye arról beszélünk, hogy vannak olyan személyek, akik felhatalmazva érzik magukat, vannak olyanok, akik kevésbé asszertívek, és át lehet rajtuk gázolni, ugye innen indult a beszélgetés, és én most egy olyan helyzetet hoztam be, amikor ez nem úgy van, hogy egyébként egy átgázoló típusú meg egy átgázolt, hanem hogy hirtelen beletalált abba a szerepbe, én most csak elképzelem, meg nem tudom, lehet, hogy nem így volt, de mindesetre én úgy éltem meg, hogy na most ő itt hirtelen tudott szerepet váltani, és azt mondta, na most itt én vagyok fölül.
Bizonyára, tehát hogy ugye itt több út is van, meg többféle következtetést is le lehet vonni azokból a tapasztalásokból, amikor akár gyerekkorunkban, akár más helyzetekben azt éreztük, hogy valaki, aki fölöttünk van a ranglétrán, például egy tekintély személy megteheti azt, hogy megaláz minket, és így bánik velünk, és aztán amikor fordul a kocka, akkor meg elkezd valaki ebben lubickolni, de hogy ezek is szerintem utak, és ugye nagyon sok mindenem múlik az, hogy erre a stresszre, meg erre a sok stresszorra, ami jelen van az életünkben, például a bizonytalanságra, hogyan reagálunk, és van, aki az agresszió az üs irányába indul ugye el, és a viselkedése az inkább ezeket az elemeket tartalmazza, és van, aki meg lefagy, vagy elmenekül. Na most, hogyha valaki, akiben szintén jelen van ez a fajta, nem tudom, viselkedés, vagy a személyisége ebbe az irányba ment el, akkor elképzelhető, hogy minden lehetséges alkalmat megragad arra, hogy akkor a frusztrációját azt ilyen formában másra fröccsögje, de azért azt szeretném jelezni, hogy most nem egy kicsit így zárójelbe téve, hogy nem szeretném még véletlenül se azt a látszatot kelteni, vagy azt sugalni, hogy itt most minden bántalmazás, és hogy én csak ebben a keretrendszerben tudom értelmezni a világot, mert hogy nyilván lehet valakinek rosszabb napja, tehát attól nem válik szerintem valaki bántalmazóvá, de valóban erre a feljogosítottságra érdemes odafigyelni.
Hát meg van egy, csak hogy ráerősítve erre, amit most itt a végén mondtál, hogy egy csomó félreértett szituáció is van. Így tehát van. Van, tehát van, amikor nem egy bántalmazásról van, igen, szó, hanem egy félreértett, igen, hangsúlyról, egy nem, igen, jól hallott mondatról, tehát azért sok ilyen van, egy gesztusról. Tehát nyilván ezek is benne vannak, csak most nem erről beszélünk, de hogy ez is ide tartozik. Na, vegyük fel ezt a tekintélyszemélyt, megint visszahoztad a fogalmat, és szerintem ez egy kulcs kifejezés ebben a kérdéskörben, amit tárgyalunk. Ez valamiféle hierarchiához kötődik elsősorban, tehát, hogy objektíve, valaki a főnöke valaki másnak, vagy vezető uralkodó, vagy ez egy helyzetfüggő dolog, hogy valaki tekintély személy egy szituációban? Mi az, hogy tekintély személy, akkor könnyebben kérdezik.
Én azt gondolom, hogy, tehát, hogy én valahogy egy kicsit ilyen szubjektív szempontok szerint megfogalmazva ezt a felvetést, hogy nyilván az első számú és legfontosabb tekintély személyek az életünkben azok a szüleink. Tehát, hogy ők azok, akik a gyerekkorunkban segítettek abban, hogy
olyanok legyünk, amilyenek.
Így van, és ezt nyilván mindenki a legjobb tudása szerint tette, de hogy nem feltétlenül szerencsés ezeknek a szándékoknak a kimenetele. Gondolok itt arra, hogy azért alapvetően ennek a folyamatnak, a gyereknevelésnek a célja az kéne, hogy legyen, hogy akkor ott legyen egy felnőtt autonóm ember, aki képes odállni önmaga mellé, aki képes figyelni a határaira, aki képes nemeket mondani, és képes méltatlan helyzetekből kilépni.
És nem okoz másnak méltatlan helyzetet, tegyük azért hozzá.
Pontosan, így van, ez nagyon-nagyon fontos, köszönöm, hogy ezzel kiegészítetted. Ezzel szemben én azt látom, hogy nagyon sokak ebben a folyamatban egyébként mind a mai napig, nem biztos, nyilván nem feltétlenül tudatos szinten, de hogy engedelmességet várnak tőlük, meg azt, hogy szót fogadjanak. Ami, tehát, hogy ebből, hogy ez folyamatosan így ez az elvárás van valakivel szemben, és ráadásul még feltételhez kötik a szeretetet, és hogy ha jól viselkedsz, akkor szépen bánok veled, vagy ha szót fogadsz, ha engedelmeskedsz, akkor szépen bánok veled, akkor megkapod a szeretetet, ha viszont nem, akkor meg lesz a baj. Szóval, hogy egy ilyen felnővés történetnek a végén ott van egy ember, aki nem azt tanulta meg, hogy neki lehetnek saját gondolatai, hogy ő egy cselekvőképes valaki, hanem egy olyan ember, aki szót fogad, és jól viselkedik 35 éves korában is, amikor a szüleivel van együtt. És hogy ez nem egy felnőtt pozíció, ez egy gyermeki, egy nagyon ilyen infantilizáló attitűd, amibe nagyon könnyen vissza lehet csúszni, és ezt a saját példámból is mondom, akkor, amikor valamilyen másik tekintély személlyel, például a főnökünkkel kerülünk kapcsolatba. És akkor ott regresszálunk, és nem tudunk méltatlan helyzetekből kilépni, nem tudunk nemet mondani.
Tehát visszacsöppenünk abban a módban, hogy így megküzdöttünk van. Gyerekkorban
így
ezzel.
Van. Így van, és egyre nyilván ráerősít az, hogy azért itt mégiscsak van egyfajta, ezekben a helyzetekben egyfajta kiszolgáltatottság, hogy akkor tényleg nem biztos, hogy jó ötlet ugrálni, ugye nagyban is egyre többször találkozunk olyan helyzetekkel, meg olyan hírekkel, ahol még ezt alá is húz, vagy ami meg is erősíti azt, hogy hát tényleg nem olyan jó ötlet ugrálni, mert tényleg meg lehet a következménye, tehát, hogy ebben ezért nagyon veszélyes szerintem.
Megütheted a bokádat, hogyha
van,
nagyon ugrálsz.
Így van, úgyhogy a legjobb, hogyha csöndben maradsz, és hogy én azt gondolom, hogy egy kicsit már így a feloldás felé kanyarodva, vagy oda kacsintva.
Én még nem akartam oda menni, de kacsintsunk.
Erejéig, jó, csak ilyen kicsit tízen jellege. Hogy az nagyon fontos, hogy ez, és ahol én látom a saját felelősségünket, az, hogy amikor azt érezzük, hogy ezekben a helyzetekben tehetetlenek vagyunk, hogy nem, nincs jogunk elmondani, még egyszer hangsúlyozom, normális, tiszteletteljes stílusban a véleményünket, mert félünk attól, hogy valami baj lesz, akkor annak érdemes utána menni, hogy ezek a félelmek honnan építkeznek, és hogy miért gondoljuk azt, hogy nekünk minden ilyen helyzetben szót kell fogadnunk.
Amikor viszont, és majd megemlítetted, hogy nagyba is így működik, de pont ide akartam eljutni, tehát amikor a politikai vezetésről gondolkozunk, akkor azért olyan típusú közvetlen kapcsolat nincs, mint mondjuk a főnökünkkel, vagy a szüleinkkel. Tehát amikor a rádióból dörög valaki, vagy nemzeti ünnepen hangzanak el mondjuk necces, vagy bántó, vagy verbálisan abuzáló gondolatok, azért ott azért van egy nagyon komoly puffer zóna, hogy egy társadalom részeként hallgatjuk ezeket, és nem közvetlenül egy beosztottként. Tehát, hogy mi ez a nem tudom, transfer, vagy mi ez a puffer zóna, ami mégis képes arra, hogy egy nem közvetlen kapcsolatban lévő tekintély személynek az üzenete is így működjön esetleg, ha így működik.
Azt nem tudom, ami eszembe jutott, az a párhuzam, hogy de majd a másik felére is fogok reagálni, hogy szerintem a társadalom az ebben a helyzetben úgy kellene, hogy működjön, mint egy jelzőrendszer. Tehát, hogyha mondjuk egy óvodában, vagy egy védőnő mondjuk azt tapasztalja, hogy egy családban bántalmaznak egy gyereket, akkor ott bekapcsol egy jelzőrendszer, és elindul egy folyamat, ami lehetővé teszi, hogy ezt a helyzetet kezeljék és segítsenek. Na most a propaganda szerintem azért nagyon-nagyon ördögi, mert vakká tesz sok szempontból, nem látjuk azt, hogy mi az, ami miatt jelezni kéne. Tehát a felvetése teljesen releváns abból a szempontból, hogy nagyon sokan vannak, és itt most tényleg nem ez a leegyszerűsítő, ahogy a könyvedben te is hozott, hogy nem szeretnék senkit leagymosottazni, hanem hogy tényleg egyszerűen nem látható nagyon sok ember számára az, hogy mi az, amit jelezni kéne. És akkor ott van még, ami még inkább erre ráerősít, hogy sokan vannak, akik meg az erőt, meg azt a fajta én erőt, vagy belső határozottságot sem értik, hogy kis helyzetekbe felemeljék a szavukat. De azért azt ahhoz értem, hogy itt van egyfajta közvetettség, de közben ahhoz, hogy egy plakát kikerüljön, ahhoz, hogy egy ilyen kampány elkészüljön, ha oda mégiscsak embereken keresztül vezet az út, akiknek bizonyos helyzetekben lenne lehetősége arra, értem, hogy nem teszik meg, megértem, hogy ez sokszor kimondottan veszélyes az egzisztenciájukra nézve, és a többi, de hogy mégiscsak lenne lehetőségük arra, hogy jelezzenek, hogy azt mondják, hogy ez nem jó, hogy ezt nem szabad megtenni, és hogy ez az, amiben van szerintem egy nagyfokú tehetetlenség, alárendeltség, alávetettség az attitűdünkben, amikor jó, hát csináljuk, és aztán nem szólunk, és aztán eljutunk oda, hogy egyre veszélyesebb, egyre fenyegetőbb üzenetekkel találkozunk, egyre félelemkeltőbb üzenetekkel találkozunk, egyre jobban ráerősítenek erre a bizonytalanságérzésre, ami aztán még nagyobb
szükségben tart. Sokat szor jön, és akkor itt egy pillanatig még gondolkozzunk ezen a bizonytalanságérzeten, tehát hogy az, hogy a propaganda hajlamos a ellenség kijelölésre, teszem azt, tehát, hogy kik tehetnek valamiről, vagy mitől kell félni, ez ebbe a bizonytalanság témakörbe sorolandó, akkor, ha jól értem, vagy nem, vagy egzisztenciális bizonytalanságra?
Kitetté tesz. A bizonytalanság az kitetté tesz alapesetben is a manipulációval szemben, és hogyha még valaki erre rá is erősít, hogyha valaki azt súlykolja, hogy itt van egy olyan fenyegetettség, ami a te biztonságérzetedre nézve veszélyes, a te biztonságodat fenyegeti, akkor meg még inkább kitetté tesz, így vagyunk összerakva.
Mintaadáson gondolkozom, tehát hogy olyan értelemben is innen indult a beszélgetésünk, tehát ez egy kerete tulajdonképpen, hogy a fentről, politikai kommunikáció irányából érkező ilyen típusú kommunikáció, ami verbális fenyeget, abuzálást jelentett, az mintát ad aztán a piaci viselkedéshez, meg az otthoni viselkedéshez, vagy ezek külön-külön is tudnak virágozni?
Hát én pont, ha igen, tudnak, de hogy én pont ebben a piacos helyzetben, amiket használt fordulatokat ez az ember, azok abszolút a közbeszédből vett fordulatokra hajaztak, meg azokra a frusztrációkra, amiket tudatosan okoznak ezek az üzenetek, vagy amikre így hajaznak, hogy na, ezt a fekete-fehér látásmódot, ezt a van az ellenség, és vagyunk mi, nem tudom, milyen világképet erősítik, ezt a nagyon polarizáló világképet, hogy na, a háromszoros a nemet nyugdíjával menjen innen, tehát hogy ő az ellenség.
Mi sorba állunk, és ott a betolakodó nyugdíjas.
Így van, és hogy ez oda-vissza működik, és hogyha látják az emberek a tévében, ha hallják a rádióban, hogy így lehet beszélni egymással, hogy ez a gúnyoros, lenéző, a másik érzéseit figyelmen kívül, hogy a másik gondolatait figyelmen kívül, a másik véleményét lesöprő attitűd ez működik, hogyha tekintélyszemélyek ilyen példát mutatnak, akkor persze, hát akkor ilyet lehet csinálni. Hát ha a főnök ezt csinálja, akkor én is megtehetem.
Ez volt a Krízisek és Pofonok rádió változata. Szabó Eszter Judit, a Pszichoforjú alapítója volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádióhallgatóktól köszönünk el, mert Eszterrel folytatjuk még egy picit a beszélgetést erről a témáról, ami a politikai kommunikáció és a mindennapi agresszió összefüggéseit boncolgatja, de itt most elköszön a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.
Krízisek és Pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en.